Не мога. Офис ли си там, бе?
Не мога да се върна.
В смисъл?
Ами казаха ми тук, че ако се върна в Австрия, ще ме убият веднага. Ще ги хващаме тях.
Объявил в розыск журналиста Христо Грозева из издания «Беллинкэт», которое в России признано СМИ иноагентом. Сегодня имя Грозева обнаружили в базе данных розыска на сайте Министерства внутренних дел. Там говорится, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако какую именно, пока неизвестно.
За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами!
Breaking news, CNN has learned that Alexei Navalny has died. That's according to the Russian prisoner.
If you're Vladimir Putin, the list of things that cause you eternal headaches is very long. But somewhere near the top of that list is probably an oddly named investigative consortium known as Bellingcat.
My dad is a determined yet silly man who has managed to make one of the most dangerous men on the planet very angry.
For many exiles, human rights defenders, journalists, and civil society activists around the world, it takes incredible courage to speak out against autocrats.
Russia's regime has been permitted to persecute its opponents domestically without legal consequences for decades. They remain incentivized to treat the rest of the world as a playing ground for pursuing their so-called national interest against an ever-expanding list of targets.
I would say it's one big puzzle. It was only when we cracked open the network that we understood the true scale of this secret killing machine.
Get them.
Engem nagyon ilyen egyszerű kérdés érdekel igazán. Amikor András 2 éve együtt láttuk a Navalnyról készített filmet, akkor olyan mellékes volt, nem a Bellingcat, meg nem a Christo, hanem hogy az ember bele se gondolt, hogy neki bármi baja lehetne. Hogy egyszer szólhat egy film nem Navalnyról, hanem őróla. Te egyáltalán eszedbe jutott? Csak így emberileg.
Eszembe jutott, azért én 10 évet éltem Oroszországban, és 5 évet Putyin Oroszországában, és tudom azt, hogy milyen ott azoknak a sorsa. Nem kell feltétlenül ellenzéknek lenni, elég az, hogy valaki független. Tehát nem kevés újságíró vesztette életét, nem kevés oknyomozó újságíró vesztette életét. Nagyon híres volt például Anna Politkovskaja, akit ugye Putyin születésnapján gyilkoltak meg, csecsenekre fogták, de teljesen egyértelmű, hogy kirendelte meg ezt a gyilkosságot. Tudjuk, hogy Boris Nyemcov, aki ellenzéki újság politikus volt, ő is meghalt. Tehát ez egy komoly veszély, és csodálom azt, hogy Christo Grozev ezt még tudja folytatni. Tehát azért gondoljunk bele, milyen az, hogy állandó félelemben élni. Folyamatosan követték, folyamatosan követik, fenyegetik, tehát már önmagában ez a tudat, hogy folyamatos életveszélyben van, ez mindenképpen hatással az ő pszichéjére. Tehát én biztos voltam abban, hogy ő életveszélyben van, abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok oroszországi oknyomozó újságíró szintén életveszélyben van. És most egy kicsit ellent fogok magának mondani, ugye, én azért beszéltem sok orosz újságíróval kint léttem ideje éveiben, és voltak egy páron, akik azt mondták, hogy ők már nem félnek. Azért nem félnek, mert Oroszországban a jogrendszer már olyan, hogy bármit derítenek ki, bármit írnak meg, nem lesz következménye, tehát nem kell megölni őket, úgyis elsikad a bírósági folyamatok során az igazság, nem lesz büntetés. Csak ugye ezt nem lehetett megcsinálni Grozevvel, tehát ő ezt nemzetközi vizsgálatokat végzett, nemzetközi nyomozást folytatott, nemzetközi helyen tette ezt közzé, és ez minden, amit kiderített, és nagyon sok minden derített ki, ez azért ráig a Putyin rezsimre, tehát csak tényleg a pár apró dolog, tehát ő találta meg azt a gyilkos brigádot, amelyik megmérgezte Navalnyit, a Bellingcat volt az, amelyik megtalálta azokat az orosz ügynököket, akik meg akarták ölni Salisbury-ben a kiugrott orosz kémet. Ő a Bellingcat volt az, amelyik kiderítette azt, hogy kik voltak azok az orosz ügynökök, akik Alekszandr Litvinenkót próbált, őt meg is ölték 2006-ban. Tehát nagyon sok dolgot kiderített a Bellingcat, és Krisztó Grozev és a kollégái, tehát mondom, én erre számítani lehetett, és számítani lehet, hogy folyamatos életveszélyben van, és nem csak ő, tehát a kollégái is, és biztos vagyok abban, hogy Ausztriában, ahol azért az oroszok ugyancsak elég jól beépültek, állandó életveszélyben van, vagy lenne.
Did you ever think you'd be investigating an assassination plot against yourself?
No, I mean, no. Clearly this is from the realm of a really, really crazy novel. Yeah, it doesn't happen, really. Until it does.
Te mit szólsz ahhoz, mint újságíró, András? Én meg tudom bocsátani, de nem én vagyok az újságíró, bár az etikai kódex nálunk is nagyon fontos, hogy a Krisztóik megfizettek embereket, akik adatokat szolgáltattak ki. Ebbe te látsz bármiféle etikai problémát?
Nem. Hát ugye Oroszországban nehéz is és könnyű is például oknyomozó újságírónak lenni, tehát én is emlékszem arra, hogy az aluljárókban árulták 50 rubelért vagy 150 rubelért a személyi igazolványadatokat CD-n, tehát ez a része akár könnyen is megszerezhető, én is vettem ebből így, akkor én is fizettem. Azt is tudjuk, hogy az FSB ügynökök írtozatos hibákat követtek el, tehát benfelejtették a szállodába azt a taxiszámlát, ami az FSB központjából a moszkvai repülőtérig vitte őket, tehát nagyon sok hibát elkövetnek, az orosz rendszer eléggé slendrián, tehát például az FSB gyilkos csapatának több tagja egymást követő útlevélszámmal rendelkezett, tehát elég volt megnézni a 25-től a 32-ig, és akkor tudtuk azt, vagy tudták azt a Grozevék, hogy ők lesznek a maradék tagok. Tehát én ezt nem tartom semmiképpen sem etikátlannak, tehát pláne, ha összehasonlítjuk az orosz rezsimmel, hogy mérhetetlen etikátlan, tehát legyilkolja az ellenfeleit, börtönbe záratja az ellenfeleit, megfélemlíti az ellenfeleit, milliárdokat költ arra, hogy akár most Moldovában az Európai Unió pártokat lejárassa, ehhez képest az, hogy valaki fizet $500 egy információért, azt szerintem egyáltalán nem etikátlan, és tényleg van, tehát Magyarországon is néha az oknyomozó újságírók fizetnek az információkért, bármilyen meglepő ez. Tehát ez szerintem része az újságírói szakmának.
Kérdezném még ezt a bizonyos fogolycserét. Erről te biztos tudsz valamit, hogy Navalnyinál miért nem létezett fogolycsere? Hát most halt meg nemrég szegény, és a Karamurzánál meg létezett a fogolycsere. Ennek mi lehet az oka?
Állítólag ő is benne volt egy korábbi ilyen javaslatban, tehát pár hónappal a halála előtt elkezdődtek tárgyalások az amerikai és az oroszok között, és több verzió van. Az egyik verzió szerint ezt Putyin hiúsította meg, más variációk szerint más dolgok jöttek közé, de ez abszolút napirenden volt, hogy Navalnyit kiszabadítsák. Az ugye arról beszéltünk, hogy azt az ember sejti, hogy Grozevék életveszélyben vannak, az meg teljesen egyértelmű volt, hogy Navalnyjével nem kerül ki ebből a börtönből, tehát tényleg tenni kellett volna azért, hogy Navalnyi kiszabadulhasson. Tehát tudjuk azt, hogy milyen körülmények között tartották fogva, tudjuk azt, hogy folyamatosan magánzárkába záratták, egyre szigorú börtönökbe zárták, egyre inkább olyan börtönökbe vitték, amelyek távol voltak a világbantól. Tehát ugye először Moszkva környékén volt fogva tartva, utána elvitték ebbe a sarkvidéki börtönbe, ahol ugye sokkal könnyebb volt őt megölni. Meggyőződésem egyébként, hogy hogy nem magától halt meg 47 éves korában. Ugye nem csak Krúzevék folytatnak és a Bellingcat folytat oknyomozást, hanem vannak orosz hírszájtok is, amelyek természetesen már alapvetően nem Oroszországban működnek, mert különben ők is erre a sorsa jutnának. De például az Insider, amely kiváló kapcsolatokkal rendelkezik Oroszországban, ők kiderítették azt, hogy azok a dokumentumok, amelyek Navalnyi haláláról készültek, hogy mikor lett rosszul, milyen tünetei voltak, ezek is ellentmondanak egymásnak. Tehát teljesen egyértelműen tűnik a számomra, hogy ezeket is utólag konstruálták, és az is rettenetesen árulkodó jel, hogy a holttestét nem adták ki az édesanyjának. Tehát nem tudom, hogy ezek a mérgek mennyi alatt szívódnak föl, de lehet, hogy meg kellett várni, amíg az az anya kívül a szervezetéből. Tehát biztos vagyok abban, hogy Navalnyit megölték, és arról is nagyjából biztos vagyok benne, hogy próbálták őt kiszabadítani, de meghiúsultak ezek a próbálkozások.
I found a friend who's flying plane to Europe. Doesn't go to Austria, goes to another country. So just get on that plane tomorrow morning and I'll clear US customs, but I will not be listed in any passenger manifest. And then I will get on in a car or a train, but I will not leave any traces. I will not book anything under my name. And I will sneak into Austria.
Átadnám a szót, de gondolom, hogy nem én vagyok az egyedül, akit érdekel, mit gondolsz te most azok után, ami történik majd, hogy Trumpot megválasztották.
Engem ez nem lepett meg, viszont elkeserített. Tehát ugye amikor Biden visszavonult teljesen joggal, akkor pár hétig úgy tűnt, vagy talán egy-két hónapig, hogy Kamala Harrisnek vannak esélyei, tehát átvette a vezetést, ez az olló egy kicsit nyílt is az ő javára, aztán teljesen elfogyott a lendülete, valóban nem tudott újat mondani, és ugye elkezdett bezáródni az olló, és szerintem kb. 3-4 héttel ezelőtt már egyértelművé vált, hogy ezt sajnos Trump fogja megnyerni. Ennek számos nagyon rossz következménye lesz. Szerintem Magyarországra nézve is lehet, hogy egy ember ennek a karmelitában örül, de szerintem ő se fog tartósan. De hogyha mondjuk Ukrajnát nézzük, vagy Oroszországot nézzük, ez mindenképpen tragédia. Tehát én beszéltem az elmúlt napokban is ukránokkal, amikor már egyértelmű volt, hogy mi lesz a végeredmény. Ők tényleg arra számítanak, hogy jelentősen fog csökkenni az Ukrajnának nyújtott támogatás. Ennek az egyik következménye az lesz, hogy sokkal kevesebb fegyver jut el, sokkal nehezebb lesz működésben tartani az ukrán gazdaságot, és ami nagyon fontos, hogy az ukrán katonák moráljának sem használ ez. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy amikor pár hónappal ezelőtt arról volt az USA-ban vita, hogy megszavazzák ezt a 60 milliárd dolláros segélycsomagot, vagy nem, és úgy, egy ideig úgy tűnt, hogy nem, akkor is érezhetően nőtt az aggodalom. Most teljesen egyértelműen a katonák is érzik azt, hogy kevesebb fegyverrel kell visszatartani az oroszokat, és eddig is hátrányban voltak. Tehát ugye tudjuk azt, hogy egy nehéz tüzérségi lövés, vagy 10 nehézségi lövésre egy vagy két ukrán válasz van egy 1000 kilométeres fronton. Tehát folyamatos ágyú tűz alatt tudják tartani az oroszok az ukránokat, folyamatosan küldik előre az ágyú töltelékként használt katonákat, hogy derítsék ki, hogy hol vannak az ukrán tűzfészkek. Tehát ez mindenképpen egy nagyon rossz jel, és az még az egész világ szempontjáról szerintem nagyon rossz, hogy ha egy valamivel lehet jellemezni Donald Trumpot, az a teljes kiszámíthatatlanság, és elég kiszámíthatatlan jelenleg is a világ, hogyha ez ebbe Trump még inkább beleadja az ő jellemét, akkor nagyon nagy veszélyek elé nézünk. Tehát akár, hogyha most ő engedményeket tesz. Ugye azt ígérte, hogy ő 24 óra alatt befejezi az ukrajnai háborút. Ennek a programja körülbelül abból állt, hogy pár hónappal ezelőtt ő elmesélte ezt. Azt mondta, hogy felhívja az Zelenszkit, és azt mondja, hogy ha nem egyezel meg, vagy nem egyezik meg, akkor nem kap több segítséget, utána felhívja Putyint, közli vele, hogy ha nem egyezik meg, akkor olyan fegyvereket fog szállítani Ukrajnának, mint amelyeket még soha, és hogy majd másnap ettől béke lesz, mert megijednek az ukránok és az oroszok. Majd létrehoz egy demarkációs vonalat, ahol azt nem mondta meg, hogy milyen katonákkal, de olyan erős védelmet hoz létre, ami lehetetlené teszi, hogy az oroszok újra támadjanak. Csak ilyenkor megkérdezem, hogy kik lehetnének ezek a katonák, NATO katonák, tehát más nem. Tehát tulajdonképpen teljesen lehetetlen az a béketervnek a megvalósítása, ezt nem is nevezném béketervnek, tehát ez leginkább úgy tűnik, mintha egy óvodában két verekedő gyereket próbál zsarolással szétválasztani. Tehát ez nem egy béketerv, ez megint egy olyan, hát emlékszünk biztos arra, hogy ő megoldotta az észak-koreai válságot is, tehát aláírta ezt a dokumentumot Kim Jong-un észak-koreai elnökkel. Ennek semmiféle következménye nem lett, azt leszámítva, hogy tovább folytatta észak-koreai fegyverkezést. És ha még tényleg egy-két térséget megemlíthetek, mi lesz például Tajvannal, hogyha Putyinnak engedi azt, hogy megszállva tartsa azokat a területeket, amelyeket elfoglalt, akkor mi lesz Tajvannal? Ugye emlékszünk arra, hogy Trump azt is mondta, hogy ő nem fogja megvédeni Tajvant, mert ellopták az amerikaiaktól a csipipart, védjék meg magukat. Mi lesz Dél-Koreával, ahol ugyanezt mondta körülbelül, hogy a dél-koreaiak is gazdagok, védjék meg magukat. Tudjuk azt, hogy a NATO-nak az ötödik cikkelyét is, amely ugye a közös kölcsönös védelemről szól, ezt is kétségbe vonta. Tehát egy abszolút bizonytalan világ fele haladunk, és hogyha csak a felét tartja be annak, amit ígért, már az is eléggé szomorú. Még egy dolog, hogyha lehet, ugye ő azt is ígérte, hogy az európai termékekre 10-20%-os vámot vett ki, a kínai termékekre 60%-os vámokat vett ki, ez egy kereskedelmi világháborút vetít előre, és azt vetíti előre, hogy egyébként, hogy pont azok a termékek, amelyekben mondjuk Magyarország erős, tehát akkumulátor, német autó, ezeket is Trump erősen komoly vámokkal terhelni. És arra kíváncsi, hogy ugye a magyar kormányzat két csoporttal van most kimondottan jóba, egyrészt Trumpékkal, másrészt Kínával, hogy mi lesz, amikor Kína ellen bejelenti Trump a 60%-os vámot, akkor mit fog mondani Orbán Viktor, hogy kinek van igaza.
Того, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался. Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади суды над советскими диссидентами в 1960-70-е годы. Для меня, как для историка, это...
This is an occasion for reflection. At one point during my testimony, the presiding judge reminded me that one of the extenuating circumstances was remorse for what the accused has done. And although there is little that's amusing about my present situation, I could not help smiling. I'm in jail for my political views, for speaking out against the war in Ukraine, for many years of struggle against Vladimir Putin's dictatorship. Not only do I not repent of any of this, I am proud of it. I blame myself for only one thing, that over the years of my political activity, I have not managed to convince enough of my patriots and enough politicians in the democratic countries of the danger that the current regime in the Kremlin poses for Russia and for the world. Today, this is obvious to everyone, but at a terrible price.
Amit mondtam itt az imént, hogy azért elképesztő ez, hogy két évvel ezelőtt itt ültünk, és a közönség kérdezett titeket többek között a Navalnyi film és egyéb ukrán témájú filmek kapcsán, hogy mit satszoltok, úgy kérdezték téged, ahogy az akkor is covidos Eszbíró Zolit. Úgy látszik, ezek ilyen elhúzódó dolgok sajnos. Szóval, hogy mit jósoltok? Hát most már én nem ismerlek téged, megkérdezni, hogy mit jósolsz. Két év azt mondtátok, hogy hát ez elhúzódhat.
Most is azt mondom, tehát ugye én ott voltam aznap, amikor a háború kitört 2022. február 24-én, mert el akartunk menni a frontra, és a front jött hozzánk, és akkor tényleg nagyon hamar megjelentek az orosz katonák, akár a főtéren, akár a lakás alatt, ahol laktunk, akkor én arra gondoltam, hogy Zelenszkij el fog menekülni, vagy megölik, és nagyon hamar befejeződik, és összeomlik az ország. Aztán, amikor szerencsére ez nem következett be, és láttam azt, hogy tényleg akkor még ezrek jelentkeztek minden nap, minden sorozóponton, hogy harcoljanak Ukrajnáért, és március végére sikerült az oroszokat visszaszorítani azért nagyon sok helyről. Azóta az a meggyőződésem, hogy ez nagyon sokáig fog tartani. Biztos, hogy lesznek olyan időszakok, amikor viszonylagos nyugalom lesz. Az is biztos, hogy már most vannak tárgyalások a két fél között, csak ezek nem nyilvánosak. Az is elképzelhető, hogy valamikor lesz egyfajta tűzszünet, de hogy valódi béke ebből nagyon sokáig nem lesz, az teljesen egyértelmű. Oroszországnak az a végső célja, hogy Ukrajna jelentős területeit elfoglalja, akár Odesszát is és Harkivot is, de a fő program, fő cél az, hogy Kijevben egy olyan kormány legyen hatalmon, amelyik barátságos Oroszországgal, és hogy Ukrajna ne léphessen be a NATO-ba. Ez pedig egyelőre kivitelezhetetlen terv. Ukrajnának ugye az a célja, hogy visszafoglalja a megszállt területeket, ez is jelenleg kivitelezhetetlen terv. Tehát én nekem az az érzésem, hogy ez valamelyik fél teljes vereségig fog tartani, és hogy mire gondolok a teljes vereséggel, tehát vagy Ukrajna katonai vereségével, vagy pedig Oroszország gazdasági vereségével. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy azért a Szovjetunió széthullása gazdasági okok miatt történt, nem bírta a fegyverkezési versenyt, annyira nem volt hatékony a gazdaság, hogy nem tudta egyszerre fenntartani a polgári és katonai termelést. Ez ugyanúgy veszélyeztet most. Tehát ugye Oroszországban azt mondják, hogy a GDP ebben az évben is 3-4%-kal nő, tehát teljesen egyértelmű, hogy miért nő a GDP, tehát a hadipar löki meg a termelést, és azért az nem valódi GDP növekedés, amikor az össztermék 10-15%-át kitevő lőszer, harckocsi, ágyú kimegy a frontra, és napokon belül megsemmisül. Emellett azért növekszik az infláció Oroszországban, teljesen egyértelmű, hogy a befektetések hiánya és a nyugati technológia hiánya is hosszú távon komoly veszélyeket rejt. Tehát én nem hiszem el, hogy valóban az orosz gazdaság annyira jó állapotban lenne, mint azt Oroszországban sugallják, bár az is igaz, hogy az életszínvonal nem csökken, tehát olyan magas fizetéseket kapnak például a katonák, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, tehát ez valamilyen szinten életben tartja a keresletet, de ez semmiképpen sem egy egészséges gazdaság. Tehát megismétlem, meggyőződésem, hogy ez még nagyon sokáig fog tartani, és nem látom a végét változatlan, hogy mi lesz. Tehát tudjuk azt, hogy Ukrajna nagyon súlyos embergondokkal küzdik, az egy nagyon árulkodó jel, hogy a napokban az elnöki hivatal oldalán is megjelent egy olyan petíció, hogy a társadalmi és a nemek közötti igazságosság jegyében nőket is lehessen majd besorozni, mondjuk nem frontszolgálatra, hanem egészségügyi szolgálatra, drónkezelésre, de hát ugye a drónkezelők azok azért viszonylag közel vannak már a fronthoz. Tudjuk azt, hogy pár héttel ezelőtt az oroszok elfogtak egy drónkezelő csapatot, és valamennyi katonát meggyilkolták, tehát megadták már magukat, tehát ez már innentől fogva tényleg gyilkosság. Tehát Ukrajna nagyon komoly emberhiánnyal küzdik, ha Trump beváltja a politikáját, akkor anyagi gondokkal is küzdködni fog. Tehát nem lehet megjósolni a kimenetelt, csak azt, hogy ez egy fájdalmas és hosszú válság marad.
Emlékszem, hogy arról is beszéltetek folyamatosan, 2 éve, hogy Putyin beteg, hogy nagyon komoly jelei vannak, hogy rákos, és gyógyítgatják, és mentegedik is, hogy retteg a Covid-tól, és nem tudom micsoda. Nem beteg, nem?
Valószínűleg, tehát én láttam leülni őt, tehát az biztos, hogy neki nagyon komoly gerincfájdalmai vannak, tehát ilyen távolságban ült le tőlem Szocsiban, és amikor az ember látja, hogy valakinek ez nagyon fáj, akkor az...
Ez mikor volt?
Ez 2008-2009-ben, tehát azóta is még kiválóan húzza. De az teljesen egyértelmű, hogy a Covid-tól ő nagyon félt, minden betegségtől, Tehát ugye két hétig tartó, vagy egy hétig tartó karantén után lehetett egyáltalán bejutni hozzá. Egyébként ez most is tart, nem megy Szocsiba, mert ugye attól fél, hogy az ukránok esetleg oda lőnek, tehát félti az életét. Most elritkultak ezek a hírek, amelyek szerint komoly betegség gyötörnél, lehet, hogy sikerült rajta valamit gyógyítani is. Mondjuk tényleg voltak olyan videófelvételek, amikor szemmel láthatóan remegett, tehát ez semmiképpen sem egy egészséges emberre utaló jel, tehát akár ilyen Parkinsonra utaló jelek is voltak. Lehet, hogy ugye most már ügyesebben mutogatják őt a különböző felvételeken. Vannak olyan felvételek, ahol kimondottan zavarosan beszél, tehát rosszul használja a szavakat, összekever a szavakat. Tehát biztos, hogy van egészségi problémája, de a jelek szerint azért nem attól fog véget érni a háború, hogy ő meghal.
Még egy pillanatra visszatérve a filmre, te elgondolkodtál azon, András, hogy ez a bizonyos vegyész, aki ebből a Novicsok gyártó gyárból jött el, ez neked, Isten őrizi, azt mondjam, hogy nem hiteles a film, mert nagyon remélem, hogy maximálisan az, de hogy nekem valami furcsa volt ebben az egészben, hogy ez az ember elszökött, és nem tudom pontosan, hogy hová szöktették át, melyik országba. Az egészről te mit gondolsz? Inkább csak erre vagyok kíváncsi.
Én ezt elfogadhatónak tartom, tehát azért nem csak ő volt az egyetlen, tehát katonák is szöktek át, más tudósok is szöktek át, akiknek a személyazonossága egy idő után kiderült, valószínűleg itt is ki fog derülni, csak valószínűleg a családtagok miatt ezt az adatokat nem teszik közé. Tehát vannak olyan emberek, és az is igaz, hogy azért az orosz határ olyan hosszú, hogy vannak olyan szakaszok, ahol át lehet sétálni. Én Norvégiában próbáltam, de mondjuk a norvég határon rám szólt, hogy valószínűleg vannak oroszok a bokorba, tehát ne szaladgáljak. De hát ugye nincs végig kerítés, tehát ez is elképzelhető. Ahogy én néztem azt a tájat, az ott valahol Moldova környékén lehetett, vagy pontosabban följebb, tehát Észlet-Litvánia felé, tehát ahol tényleg szintén több ezer kilométer végül a határ, nem beszélve mondjuk a Afrin orosz határról, ami szintén 1000 kilométeres.
Azt hangzott el, hogy átlépett a Schengeni övezet.
Hát az akár lehet akkor a Lett-Litván, tehát valószínűleg ott, igen, a baltiaknál.
Igen.
Tehát mondom, én ezt hitelesnek tartom. Én nekem is vannak olyan orosz kapcsolataim, akik abszolút ellenzékiek. Tehát van ott ellenzék, csak ugye az ember ezt nem nagyon meri nyíltan vállalni, mert az eléggé veszélyes és halálos dolog lenne.
Ott egy kérdés. Na jó, hogy oda néztem.
Hát Észak-Korea odaállt az oroszok mögé. Bocsánat, csak ja, hogy Kína is valamilyen szinten Oroszország mögött van, tehát hogyha megnézzük a kínai béketervet, az nagyjából hasonlít az orosz béketervhez, tehát legyen mindenlőbb tűzszünet, arról szól tulajdonképpen a kínai béketerv, hogy be kéne fagyasztani a jelenlegi frontvonal mellett a harcokat. Ez egy mindenképpen egy oroszoknak kedvező javaslat. Azt is tudjuk, hogy a kettős hasznosítású termékek jelentős része, tehát azok az eszközök, amik polgári és katonai célra is használhatóak, azok is jelentős részt Kínából vagy kínai közvetítéssel érkeznek. Viszont az is igaz, hogy Kína nem áll ki teljesen egyértelműen, mert azért ők is tudják, hogy a külkereskedelmeknek azért a több mint a felét a nyugati államokkal folytatják le, és hogyha túl nyíltan állnak ki Oroszország mellett, akkor a másodlagos szankciók miatt azért a kínai gazdaság is sokat veszítene. Tehát ez tartja vissza őket, tehát ugye azt is tudjuk, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában is Kína jellemzően azért Oroszországgal együtt szavaz. Arra én nem gondolok, hogy Kína konkrétan katonákkal vagy fegyverszállításokkal beállna Oroszország meg éppen ezért, mert fenn kell tartani a viszonylag normális viszonyt a nyugattal is, amiről tudjuk, hogy egyáltalán nem normális. Tehát ugye a kínaiak ugye azt mondták még a választások előtt, hogy nekik szinte mindegy, hogy ki lesz az új amerikai elnök, mert a Bidenék is azért folytatták a Trump korszakból örökölt Kína ellenes politikát. Azért ugye Bidenék voltak azok, akik például 100%-os vámot vezettek be a kínai autók ellen néhány héttel ezelőtt, szintén szigorítottak különböző területeken, tehát Kína igyekszik azért valamilyen szinten fenntartani, sőt nem is valamilyen szinten, hanem normális szinten a párbeszédet a nyugattal. Tehát mondom, én arra nem számítok, hogy katonákkal is nyílt támogatással Oroszország mögé állná. Sőt, szerintem Kínát tulajdonképpen zavarja az, amit Észak-Korea csinál. Tehát eddig Észak-Korea jelentős részt Kínától függött, és most Oroszország is ebben játékos lett. Tehát ugye soha nem tudjuk azt, hogy élelmiszeren kívül mivel fizet Oroszország. Én attól tartok, hogy katonai technológiával, akár rakéta technológiával, akár tengeralattjáró technológiával, akár nukleáris technológiával, ami azért az egész világot veszélyezteti. Nem véletlen, hogy Dél-Korea is most döntött úgy, hogy elkezd azon gondolkozni, hogy a korábbi pénzügyi segítség mellett ad-e át fegyvert Ukrajnának, éppen azért talán, hogy az észak-koreai katonákkal ott Kursz környékén fel tudják venni a harcot.
Tese, Gyuri ember, tessék, parancs!
Az orosz lélekben ez abszolút benne van. Tehát Navalnyi is tudta, hogy mi vár rá. Karamurza, én vele találkoztam, meg az apját is ismertem, aki egy nagyon híres és nagyon jó újságíró volt. Egyébként ez egy tatár család, nem is feltétlen orosz. Tehát benne van ez a mártíromság, és a Navalnyi mondta is, hogy az ő élete nem túl nagy ára azért, hogy esetleg felébresztik az orosz népet. Ez különben tényleg az orosz történelemben benne volt elég sokszor, hogy a különböző ellenzékek, akár a szibériai száműzetésből visszatértek Moszkvába, hogy utána még egyszer száműzzék őket, vagy kivégezzék őket. Tehát nem, abszolút egyetértek, ők tudták, hogy mi lesz velük, és van bennük egy ilyen mártíromságra való hajlam.
Furcsa az egyébként, hogy Navalnyi meghalt, és Karamurza pedig ugye, amikor az embernek könnybe lábad a szem, amikor a családja őt fogadja, kimenekítették ugye a börtönből, de aztán eltelnek a hónapok, és ő nyilván azt látja, hogy ő nem fog többet visszamenni oda, Karamurza. Tehát ezek az emberek visszamennek meghalni, de amikor egy ilyen fogolycsere révén ő megmenekül, és együtt van a családjával, már senki nem gondolja, hogy na majd megint visszamegy.
Egyébként még nem biztos, hogy megmenekült. Tehát ja. Ugye Szergej Skripál, akit ugye 2000-ben Salisburyben akartak meggyilkolni a novicsokkal, ő egy korábbi fogolycsere során nyerte vissza a szabadságát, és az oroszok utána mentek, tehát egyáltalán nem kizárt, hogy Karamurzát akár az USA-ban, vagy ahol le fog telepedni, de aztán ott hogy megpróbálják meggyilkolni. Tehát Karamurza biztos, hogy aktív politizálásba fog kezdeni, vagy folytatni fogja az aktív politizálást. Ez pedig nem tetszik Putyinnak teljesen érthető módon. Tehát most mondanám, hogy ideiglenesen megmenekül, de változatlanul, ahogy Grozev élete is veszélyben van, úgy a Karamurza élete is veszélyben van, változatlanul.
Még nincs már időnk.
Ott még van egy, ja.
Még egy utolsó kérdésre, mert a következő újra levetítjük a filmet, tudjátok. Hol volt a kérdés?
Ja, nem, akkor csak az a...
Ja, bocsánat. Ott van mégis egy kérdés. Egy utolsó.
Például azt a gyilkost kapták meg, aki Berlinben megölt egy csecsen ellenzékit, tehát alapvetően, meg egy nagyon érdekes, egy olyan családot kaptak vissza, amelyik egy ilyen alvóügynökként élt nyugaton, Szlovéniában, és ott a gyerekek nem is tudták, hogy ők alapvetően orosz állampolgárok, ők azt hitték, hogy valamilyen talán spanyol, vagy, de mindenképpen valami latin család gyermekei, és a repülőgépen tudták meg, hogy ők, az apukájuk, meg az anyukájuk is orosz, tehát KGB ügynökök kerültek vissza, bérgyilkosok, és ez az alvó ügynök család a gyerekekkel. Ami egyébként érdekes lehet, amikor az ember 15 éves korában tudja meg, hogy ő tulajdonképpen nem spanyol, hanem orosz. És ugye egy szót nem tudnak oroszul.
De erről Magyarországon is tudnának mesélni 15 évesek.
Igen.
Hogy mit tudnak meg, mikor ki, igen.
Igen.
Hát köszönöm szépen, hogy velünk
voltatok. Köszönöm szépen.